Első fejezet. Már kék lett a soproni szilva, és nyílt a napraforgó, mikor egy napos, szeles délutánon ott állt Éva asszony a város egyik házának a tornácán. Valami külföldre utazó ifjúnak válogatott az uraruháiból. Mióta nem láttuk őt, meggömbölyödött, megasszonyosodott. Arcának gyönge fehér bársonya még leányos, de a kedves macska szemekben már nem mosolyog a régi pajkosság. Szelíd és nyugodt okosság az arca. Hát van itt két ruha, mondja a diáknak. És egy viseltes megyszín kamuka ruhát, meg egy köznapi kender szövetet terít az asztalra. Ez a kamuka még bő magának, de lehet, hogy egy pár hónap múlva már belenő. Köszönöm, igen köszönöm, tekintetes asszonyom, rebegte a diák. S az arca elvörösödött az örömtől. Itt-ott igazítok valamit rajta, mondta tovább az asszony. No de estig úgy is pihen, aztán a kenderszövetű ruhát vette föl. Ez éppen jó lesz. Az uram akkor viselte ezt, mikor Budán járt, mikor a török elfoglalta Budát, s mink a királynéval Lippára költöztünk. Köszönöm, mondja örömmel a diák, ebben megyek tovább. Ezt a Porsche fogja. Az asszony belenyúlt minden zsebbe, üres volt valamennyi, de mégis a mellén csücskében érzett valami keményest. A zseb lyukas volt, Éva beledugta az ujját, s egy sokszorosan összehajtogatott, vékony pergamenpapíros talált a bélés között. Nézi, bontogatja, kiterjeszti. Hát egy ötszögű forma rajz, mindenféle vonalak és pontok. Mi lehet ez, Miklós diák? Valami teknős béka, ugye? Tenyerére veszi a diák, csak hamar megfordítja, szemléli hosszasan. Nem teknős béka, mondja, bár olyan forma. E pillanatban egy kis 6 éves fekete szemű gyerek robog ki a szobából. Az oldalán remek kis aranyozott markolatú kard. A hüvelye kopott a spiros bársony. Anyám, mondja a gyerek, azt ígérted, hogy trombitát is veszel, aranyos trombitát. Ne háborgas mostani, Ancsikám, feleli az anya. Eredj le, kedves, a kertbe, Lucához. Aztán megveszed az aranyos trombitát? Meg. A gyerek a lába közé fogta a kardot, és letrappolt az udvarra, onnan meg a kertbe. Hát bizez, mondja a diák a papírost figyelemmel szemlélve, egy várnak a rajza, mégpedig Egerváráé. Egerváráé? Az bizony. Tessék nézni, ez a béka kettős vonallal van körülhúzva. Ez a kettős vonal fal. A béka feje meg a négy lába 5 kiszögellő bástya. A vékony vonalas négyszögecskék benne az épületek. Hát ez a sarló forma itt a béka mellett? Külső vár. Épület nincs benne, mint más külső várban, csak 2 bástya, s azon 2 torony. És ez a fekete kapucs, amelyik a sarló közepét a békához köti? Ez a sötét kapu. Miért sötét? Mert a föld alatt van. És ez itt a kapu mellett? Istálló. Ilyen nagy istálló? Nagy kell oda, tekintetes asszony. Aztán bizonyosan itt van a kocsi szín is, meg a lovászok lakása. A kulcsár is itt lakik. Hát ez a pontozott itt a kapu mellett? Ez templom volt. Az a templom, amelyet Szent István király építetett. A felét bizony lerombolták nem is olyan régen, éppen 10 esztendeje. De kár volt. Bizony kár volt. De a templom derekán húzták át az új nagy árkot, és építették ezt a külső várat. Kellett, mert ez volt a várnak a gyönge oldala. De hát honnan tudja ezt maga Miklós? Hogy ne tudnám? 2 esztendeig jártam ott iskolába, mindenki erről beszélt ottan. Akkor építették a sötét kaput is. De hát itt is van egy kapu a nyugati oldalon a patak mellett. Van itt elől is a déli részen, 3 kapuja van. Hát ezek a mindenféle piros vonások? A diák nézte, betűzte a jegyeket, a fejét rázta. Ezek a föld alatti utak. Ilyen sok föld alatti út? Sok, de nem mind járható már. És ezek a 4 szögletű szobafélék? Föld alatti termek. Ez itten víztartó, emez meg temető. Temető a föld alatti utak között? Annak kell lennie, mert lám ide erre a föld alatti útra ez van írva. Halottak útja. Az asszony megborzongott. Furcsa, mondotta, hogy a halottakat ide temetik. Csak kolera idején, felelt a diák, most már eszembe jut, hogy hallottam erről. Jaj, hogy előbb nem jött Miklós, legalább 2 héttel. Miért, tekintetes asszony? Ha előbb jön, előbb adom a ruhát. Ha előbb adom a ruhát, előbb megtalálom benne ezt a rajzot. Szegény uram éppen odament, Egerbe. Hallottam, hogy a török odafordul. Hiszen éppen azért ment az uram is Egerbe, csak szegény apám el ne ment volna vele. Gondolja csak, 70 esztendős ember, keze lába fából, és elment az urammal. Harcolni? Hát azért is, de meg azért is, hogy van egy öreg jó barátja, Bálint pap. Ezelőtt 1 esztendővel összekaptak valamin. Még akkor szegény anyám is élt. Aztán a pap Egerbe költözött Dobóhoz. Hát azért ment édesapám, hogy megbéküljön vele. Igen szeretik egymást. Az asszony eközben felnyitott egy zöldre festett virágos ládát, és kivett egy könyvecskét. Az imádságos könyve volt az. Beletette a vár rajzát, s kitekintett a kertbe, a fiára, aki ott futkosott a virágöntöző cseléd mellett. Majd csak jön valaki Egerből, mondotta elgondolkodva. Pető Gáspárnak a bátyja itt lakik. A király embere. Ő küldött egy szekér puskaport a várba, meg golyót, mivel hogy az öccse ott van. Ha követ jön hozzá Egerből, odaadom neki ezt a rajzot. Elküldöm az uramnak. Stűt és cérnát fogott. A kamuk a ruhát az ölébe vette. Amint ott beszélgetnek tovább, a kapun egy sötétkék mentés ember lép be, s hogy a kaput visszabehajtja, köszön valakinek. Ne fáradjon tovább, mondja, bent már majd eligazodom. Éva fölkelt, a hang ismeretlen neki, az ember is. A tornácra 3 lépcsőn kell fellépni, az idegen ott fölemeli a fejét. Félszemű, barna, testes ember. A bajusza huszáros. A kezében olyanféle bot van, aminővel a falusi bírák szoktak járni. Jó napot kívánok, köszön fel az asszonynak. Azt mondják, itt lakik tekintetes Bornemissza Gergely hadnagyuram. Itt lakik, feleli az asszony, de nincs itthon. Hát csak ugyan elment már. El, Egerbe. Ejnye, ejnye, csóválgatta a fejét az ember. De nagyon sajnálom, beszélnem kellett volna vele. De talán a felesége is. Én vagyok a felesége, tessék bejönni. Az ember föllép a lépcsőn, leveszi a süveget és mély tisztelettel meghajol. Balogh Tamás a nevem, mondja. Révfalusi nemes vagyok. A meghajlásáról lehetett látni, hogy nem paraszt. Az asszony nyájas arccal vont ki egy széket az asztal alól, s közben bemutatta a diákot. Réz Miklós diák. Külső országi iskolába utazik. A bátyja a királyhadában szolgál és ismeri az uramat, hát erre jött egy vásári kocsin és betért, hogy megpihenjen. Isten éltessen, öcsém, mondotta a félszemű anélkül, hogy kezet nyújtott volna a diáknak. Leült és megint elnyézett. A lóvásárra jöttem, mondja a térdére csapva, és sok mindenféle dolgom lett volna vele. Többek között pénzt is hoztam volna neki. Pénzt? Kérdi elcsodálkozva Éva. Azt mondták, pénzre van szüksége, hogy Egerbe megy, és hogy eladja egy némely arany és ezüst marháját. Nem igen van mi nekünk. Én igen szeretem a gyűrűket, mondta az ember a kezét fölemelve. 10 szebbnél szebb gyűrű ragyogott a bal kezén. A jobb kezén is lehetett, de azt hamvas bőrkesztyű borította. Folytatta. És hogy egy gyönyörű gyűrűje volna többek között. Van, felelte mosolyogva az asszony. Egy holdas. És csillagos. A hold topáz. A csillagok gyémántok, de honnan tudja ezt bátyám? Láthatnám azt a gyűrűt? Kérdezte az ember. S a hangja is remegett. Nem, felelte az asszony, mindig a zsebében hordozza, valami szerencsegyűrű az, töröké volt. A kis Jancsi megint ott csörtetett az udvaron. Egy szökkenéssel a lépcsőn termett, s hogy az idegent megpillantotta, a gyermekek szokott bámulásával nézett rá. Köszönj szépen a bácsinak, mondotta az asszony. Tán a hadnagyúr fia? Kérdezte az idegen. De mit is kérdem, hiszen szakasztott mása. S magához vonta a gyereket, megcsókolta. Az anyán valami kellemetlen érzés hulláma csapott át. Ó, az anyai szív megérzi, ki milyen ember, mikor a gyermekéhez nyúlnak. De csak múló érzése volt, a következő pillanatban már el is feledte. Még nem vesszük meg a trombitát? Kérdezte a gyermek. Fordulok egyet a vásárban, mondotta a diák. Elviszem Jancsit a szekeresemhez, megmutatom neki a kis csikót. Jó, felelte az asszony, itt egy dénár. Vegyen neki trombitát. De vigyázzon rá, Miklós! Te is, Jancsikám, tudod, mit mondott apád? És Tamás úrhoz fordult, szomorúan mosolygott. Igen, meghagyta, hogy a gyerekre vigyázzunk. A gyermek ugrált örömében, s elment a diákkal. Az anya még utánuk kiáltott. A templom közelében járjanak, Miklós, mindjárt kimegyünk mink is. Mert már előbb is készült, hogy kimegy a vásárba, holmi apróságokat akart venni a bécsi kereskedőktől, akik a vásárra lejöttek. Balogh Tamás uram ezen idő alatt szórakozottan forgatta a süvegét, és kedvetlenül nézett maga elé. Mi hírt tud Szolnokról? Kérdezte aggodalmas szemmel az asszony. Ugye nem bír vele a török? Magam is azt vélem, felelte szórakozottan Balogh Tamás. Az uram is azzal vált el tőlem, hogy a török alig ha kerül az idén Eger alá. Szolnokot igen megerősítették tavaly, erősebb Egernél. Sokkal erősebb. S ha elesik is, Egert az egész felső ország védi. Balogh Tamás uram fanyaran mosolygott. Van-e itt a tekintetes hadnagyúrnak valami ábrázolatja itthon? Kérdezte fölpillantva. Van bizony, felelt az asszony. Tavaly föstötte le egy német festő. Nem mutatná meg a tekintetes asszony? Sok jót hallottam már a vitéz úrról, szeretném ismerni. Hát nem ismerik egymást? Kérdezte csodálkozva Éva. Valamikor, de már régen beszéltem vele. Az asszony bevezette a vendéget a szobába. A szoba sötét volt, és levendula illattal teljes. Mikor aztán az asszony fölnyitotta az ablaktáblákat, látni lehetett, hogy vendégszoba. A földön török szőnyegek, a fal mellett medvebőrös dívány, az ablaknál írószekrény, könyveszekrény. Sok pergamenkötésű könyv, talán 100 is. A falon arcképek, az öreg cecei sisakos képe barna korában. Ceceiné kancsalul nézőn, aranyhímzetű fejkötőben. Aztán egy diófa rámába foglalt sárga Krisztuskép, egy pajkos leányarc, amely Bornemisszánéhoz hasonlít, s mellette az uraképe. Fiatal, vékony képű, barna ember, csak nem cigányosan barna. Nyílt szemeiből vidám eszesség sugárzik, a bajusza pörge. Kerek kis puha szakál köríti az állát, a haja váligomló. Tamás uram figyelmesen nézte a képet, s bólogatott. Szép ember, vajon mennyi idős? 26 éves. És már ekkora fiúk van? 8 éves házasok vagyunk mi, felelte mosolyogva a menyecske. Gyermekek voltunk, mikor összekerültünk. Tamás úr megint a képre nézett. És igaz, hogy Konstantinápolyban is járt a vitéz úr? Járt bizony, én is vele voltam. Van egy török ismerősöm, az beszélt róla. Manda Bég, óriási ember. A vitéz úr igen szíves volt egyszer iránta. Manda Bég? Sose hallottam tőle ezt a nevet. Persze, szólt bólogatva Tamás uram, azelőtt Hajván volt a neve. Éva elmosolyodott. Hajván? Hogy ne ismernénk, én is láttam. Tamás úr még egyszer felnézett a képre, s nézte hosszan, némán, összevont szemöldökkel, mintha soha se akarná többé azt az arcot elfelejteni. A fejével úgy integetett neki, mintha köszönne, aztán az asszonynak bólintott, s háttal ment ki az ajtón. Az asszonyon ismét az a rossz érzés ömlött végig, amely akkor fogta el, mikor Tamás úr a gyermekéhez nyúlt. Mindazonáltal kikísérte a tornác lépcsőjéig. Az ember mindig a jobbján ment. Ez parasztos volt, meghajolva köszönt, ez uras volt, háttal ment ki az ajtón, ez törökös volt. Az asszonyt nyugtalanság szállotta meg, de csak hamar korholta is érte magát. Nem illik rosszat gondolnom a szerencsétlenről, mondotta a varráshoz visszaülve. Félszemű ember, azért rossz ránézni. És hogy kiűzze a nyugtalanságot az elméjéből, dalba fogott. A cseléd dalolt a kertben, ő is azt dalolta, s eközben gyors ujjal igazgatta fel egymás után a megy szín kamuka ruhára a megtágult gombokat. Egy helyen feslés is volt, arra piros sejemcérnát keresett. De az eszéből csak nem ment ki a látogató. Ki ez az ember? Kérdezte a ruhát a térdére bocsátva. A gyűrű, az arcképnézés, hajván emlegetése, a törökösen való távozás. Ki ez az ember? Színehagyott arccal bámult a bezárt kapura, s agyának minden izmát megfeszítette, hogy feleletet kapjon. Már ismerős volt neki az arc is, a hang is. De nem tudta honnan. A gyűrű fordult az eszébe. Gergely azt mondta, elviszi, de a hétköznapi mellényébe tette. Elvitte a mellényt. Az asszony a ruhásszekrényhez sietett és kiforgatta, kidobálta a ruhákat. A mellény benne van. Egy tapintás reá, valami keménylik benne. A gyűrű! Még csak papírosba se takarta. S akkor, mint a felhőn átszikázó villám, egy név villant el az agyában, a homlokához kapott. Jumurdzsák! A cseléd akkor tért vissza a kertből, látja az asszonyát, amint elhanyatlik a szétszórt ruhák között a láda előtt. Az arca sápadt, a szeme ki van karikásodva. Tekintetes asszony! Nem felel. A cseléd körülnéz, befut a másik szobába is, rablást sejt. Végre is kapja az ecetes üveget és dörzsöli, szagolgatja az asszonnyal. Az uram veszedelemben van, ez volt Évának az első szava. Hol a gyermek? Igaz, elküldtem. Hamar a köpönyegemet, Luca. Gyerünk Jancsiért. De ilyen betegen, tekintetes asszony. Nem vagyok beteg, felelte az asszony. Pedig olyan sápat volt, mint a halott. S úgy, amint öltözve volt, fölkelt és kisietett a kapun. A veszedelem érzése megacélozta az izmait. Ment, rohant egyenesen a templomnak. Az utcákon jövő menő vásári nép nyüzsgött, kocsik, tehenek, madzagon sántító disznók, s az állatok között kádakkal, hordókkal megrakott falusi emberek, vásári zajgás, por, hagymaillat. A cseléd már a templomnál érte utol. Ráborította a köpönyeget. Egyszer csak előválik a sokadalomból a diák is. Futva és az embereket lögdösve igyekszik hozzájuk és kiált. Szolnokot elfoglalta a pogány, a templom előtt hirdették. Hogy menjek én most már? A gyermekem, kiáltott rá Éva. Hol hagyta? Balog úr bevitte a templomba. Azt mondta, hogy míg ő imádkozik, hozzam meg a hírt. Ó, Istenem, Istenem, vége az országnak. Ha Szolnok is török kézen van, Eger meg nem állhat. A gyermek, lihegte Éva. S rohant fel a lépcsőn. Be a sokaság között a főajtón. A gyermekem, kiáltozta fuldokolva, a gyermekem! Bent éppen litániáztak, s a környékbeli német parasztok harsogva énekelték a német litániát. Christus höre uns, Christus erhöre uns, Herr erbarme dich unser. Az asszony őrültként sikoltozva rohant át rajtuk. Jancsi, kiáltotta, Jancsi fiam! De a kis Jancsi nem felelt egyik padból se.